Ismételten nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit. Az Örök Élet január 17-e adás, egy jubileumi első adás, mármint olyan értelemben, hogy jubileumi módon az idén 2015-ben először ültünk a számítógép mögé. Ezúttal is olyan témákról beszélgetünk, amik érintik bizonyos szinten a közéletet, érintenek bizonyos szinten minket, és úgy ítéltük meg, hogy érdekes. És itt van a mikrofonok mögött Tokár Géza.
Kiás László.
És Balla Gábor.
Sziasztok!
Hello.
Ami az utóbbi napoknak a legfelkavaróbb eseményeit illeti, és hát közéleti szinten is rengeteg szó esik róluk, rengeteget beszélnek róla, az egyértelműen a január 7-i franciaországi történések. Ugye ezen a napon két illető betört egy franciaországi, hát fogalmazunk úgy, hogy viclap vagy szatirikus lap szerkesztőségébe, a Charlie Hebdo-ba lelőttek egy tucatnyi szerkesztőt, két rendőrt, és aztán az utánuk indított hajtóvadászatot le is követte maga a világ. Nagyon érdekes fejleményei és folyamányai vannak a Charlie Hebdo támadásnak, és lehet, hogy túl is mutatnak a terrorizmusnak a kérdésén. Feszegetik a szólásszabadságot és a politikai humornak a megítélését. Arra vagyok ilyen csőtti, ezt hogy éltétek meg önmagában a botrányt és az utána következő napokat? Mi erről a véleményetek?
Akkor megpróbálom én esetleg összefoglalni, hogyan láttam én a dolgokat. Igazából ugye épszügyeletben voltam, úgyhogy az elsőként olvashattam róla hírügynökségi forrásokból, hogy valami történik. Aztán figyelemmel kísértem az esetleg megjelenő videókat és véleményeket is. Hát megdöbbentőnek hatott, hogy nem tudta a francia titkosszolgálat ezeket kiszűrni, ezeket a dolgokat, holott az emberek szerintem egy ilyen illúzióban élnek, és legalábbis éltek abból kifolyólag, hogy ez itt nem történhet meg, és úgy tekintenek így az országra is, most nem feltétlenül Franciaországra, de tegyük fel Ausztriára vagy bármire, hogy ez messze esik az ilyen történésektől, és ez csak egy ilyen dél-amerikai vagy közel-keleti országokban történhet meg, hogy ott robbantások és gyilkosságok vannak. És ez szerintem igencsak meglepett mindenkit, hogy mennyire is életközeli dolog ez, és bárkivel bármikor megtörténhet. És nem kell hozzá, nem tudom én, egy őrületes felszabadító hadsereg, vagy pedig egy repülőgép, elég hozzá két ember fegyverekkel fegyverkezve. Úgyhogy szerintem ez volt az egyik legmegrázóbb dolog, amit túl sokan tudatosítottak, hogy most már nem lehet úgy tekinteni rá, mint egy távoli dologra, ami nem érint minket, mert ugye már kit érdekel, ugye a legtöbb esetben egy 200 ezer embert érintő áradás, hogyha ez nem tudom én, a szomszédban történik. És ezáltal hirtelen a biztonságért kezdett aggódni mindenki, arról kezdett beszélni, hogy ezt miért kell megtenni, és mennyire volt indokolt a támadás mindazok fényében, amit ez a lap úgymond elkövetett.
A támadás után nem sokkal ugye elkezdte boldog-boldogtalan kínni, hogy Justus Charlie. A kiejtés az nem biztos, hogy jó. Ezt hogy láttad? Mennyire szimpatizáltál ezzel? Te saját magad ezt kiírtad? Ha igen, akkor miért? Ha nem, akkor miért nem? Hogy gondolkodtál egyáltalán rajta?
Nem írtam ki, és az a helyzet, hogy nem láttam a Charlie Hebdo egy számát sem, de legtöbb ember Neil, amikor ezt láttam, hogy ez ki van írva, azt csak megint csak ilyen föltűnési viszketegségnek gondoltam, a legtöbbnél úgymond, mert szerintem sokan csak azért írták ki, mert az divatos, és lett, és ugyanilyennek fogtam fel azt is, amikor valami híres ember meghal, és akkor kiírja mindenki, hogy épp. Ugye, és akkor ugye azok az emberek is rengeteget tudtak arról az illetőről, stb. De ez divatos kiírni, hogy nyugodjon békében, és akkor már ő megtette a közösség felé lévő lépést. Mivel otthon van az információkban, és ő szolidaritást vállal, pedig szerintem sokan nem fogtam fel, hogy ezzel mit vállalnak fel. Mert ugye az, hogy én Charlie vagyok, az jelentheti azt, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit eddig is megjelentetett a lap. és de azt is, hogy de csak annyit is, hogy együtt érzek az elvesztett emberek családtagjainak fájdalmával. Úgy gondolom, hogy szóval tényleg egy ilyen divat lett ebből. Valamelyik nap olvastam is aztán egy cikket, hogy a mondat úgymond kitalálója különböző pereket fontolgat, hogy indít, mivel hogy nagy hasznot húzta belőle többek is.
Ez egy elég jó márka, igen.
Úgyhogy végül is ez, de aztán meg érdekes volt az is, hogy milyen módon jelentek meg karikatúrákban a nap történései. A legjobban azt tetszett, ugye, amikor valaki megpróbál egy teljesen hogy is mond, hogy senkit meg nem sértő karikatúrát létrehozni egy fehér lappal, és ugye valamilyen elmés tumbleres meg is egyezte, hogy de ez fehér. Úgyhogy mindenben meg lehet találni, mindenben meg lehet találni azt, amiért esetleg fegyvert lehet ragadni.
Igen, sőt, ha jól tudom, akkor pont a Miki jött a merénylet után, ez az első Charlie, akkor ott írta, és az egyik életben maradt humorista, hogy ő bizony nem Charlie. Szóval nem mindenki Charlie, én se raktam ki amúgy. És talán csak egy vagy max két embernél láttam így ismerőseim közül, aki kitette, vagy igen. Szóval nem is találkoztam vele sűrűn. Nem tudom, Géza, te valahogy elkerülted az egészet, te Charlie vagy?
Jaj, hát nem, én sem raktam ki ezt a dolgot, de igazából szerintem is az, amit a Gábor mondott, hogy ez egyfajta ilyen szolidaritás, ami aztán nagyon könnyen félreértelmezhető, és ebből volt ugye a következő köre a társadalmi vitáknak, hogy most akkor az, aki kirakja, vagy az, aki kiáll a lap mellett, az most tulajdonképpen, hogy mi mellett áll ki. És szerintem itt óriási csúsztatások vannak, és ebből van a legnagyobb veszekedés interneten is, a közéletben is. Ki lehet állni a szólásszabadság mellett? Ki lehet állni a mellett, hogy a Charlie Hebdo-nak a karikatúrái azok beleférnek azokba a véleménnyel nyilvánításnak azokba a kereteibe, ami egy normális demokráciában van. Én talán még egy kicsit szűkíteném is, mert szerintem beleférnek a véleménynyilvánításnak azoknak a kereteibe, ami Franciaország megszokott, és ami Franciaországban működött. Viszont a másik dolog, hogy sokan úgy értelmezték, hogy most akkor azzal, hogy valaki írja, hogy Jesse Charlie, akkor teljes mértékben egyetért mondjuk azokkal a karikatúrákkal is, amik a Charlie Hebdo-ban megjelentek, és azért tegyük hozzá, hogy a Charlie Hebdo az egy olyan lap volt, amit én teljesen csak a Moritzka analógiához tudnák hasonlítani, legalábbis utólag, hogy próbálom végigkövetni, hogy most miről is van szó. Ugye egy olyan lap, ahol egymás után jelentek meg a hát eléggé kemény, meg sértő, meg inkorrekt karikatúrák, de nem csak a vallásokra, nem csak a iszlámra, nem csak a kereszténységre, hanem gyakorlatilag mindenkire, akit ők láttak, meg ütni akartak. És mondjuk, tehát én személy szerint, amikor találkoztam, tehát amikor ugye jött a terrortámadás, megnéztem a karikatúrákat, stb., akkor két dolgot jegyeztem meg magamba. Az egyik az, hogy hát ez egy rettenetes dolog, és nem szabad, hogy akár csak a kétség is fölmerüljön bennünk, hogy ez egy elítélendő dolog, persze, vagy elítélendő dolog. Másik dolog, ami felmerült az, hogy hát ezek a karikatúrák elég szarok. Viszont ez abszolút nem jelenthet semmilyen módon sem mentséget a turistáknak, terroristáknak. Nem, semmilyen módon nem jelenthet mentséget arra, hogy ők most ölnek, és abszolút nem jelent indokot arra, hogy a vélemény szabadságot azt valamilyen módon korlátozzuk azt, ami korábban működött.
Ahogy itt ezekre a reakcióra kitérve még tényleg az volt az eredménye, hogy gyakorlatilag mindenki úgy reagált erre az egész eseményre, hogy ezzel a saját gondolatait látta alátámasztani. Tehát ugyanúgy jöttek el. Igen, és ez is azt mutatja, hogy a szólásszabadságra szükség van. És ugyanúgy jöttek az olyan hozzászólások, hogy igen, és ez is azt mutatja, hogy a szólásszabadság túl sok. És hasonló teljesen egymásnak ellentmondó dolgokat próbáltak meg az emberek alátámasztani azzal, ezzel az egész támadással, igen, és ez most megmutattad, nekem van igazam. Pedig erre a reakció ennél sokkal egyszerűbb, és igazából egy szóban is összefoglalható, hogy nem. nemet kell mondani arra, hogy valakit azért megöljenek, hogy valamit lerajzolt, pont. Csak ki más után oda teszi, hogy de valami, az úgy menjen a fenébe.
Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni, és olyan szinten is, hogy rengeteg volt az olyan hozzászóló és véleményező, aki azt mondta, hogy maguknak keresték a bajt. Holott figyelmeztetve voltak, és már egyszer ugye volt, azt hiszem, 2-3 éve volt ilyen, hogy gyújtóbombottak be a szerkesztőségbe, és ennek ellenére folytatták, ugye, és ez mint hogy már megvolt egyszer, hogy a halálos áldozatok nélkül figyelmeztetve voltak, és nem tanultak belőle, úgyhogy ez az
ez, ezért is volt ott az a rendőri őrizet.
Igen, így van.
Őröki vigyázott. Ez
csak ennek az egész esetnek a apropója egyik, azt hiszem az Indexen jelent meg, hogy egy ilyen csavar az egész ügyben. Nem tudom, tudjátok-e, volt egy megjelent videó arról, hogy egy sérült rendőrt, szóval egy rendőr, aki biciklis rendőr jött a helyszínre, a lövöldözés helyszínére, azt meglőtték, és aztán még durva módon rögzítették ugye a videókamerával, vagy pedig mobiltelefonnal, nem tudom, hogy odaszaladt hozzá az egyik merénylő, és még fejbe lövi.
Igen.
És amit akartam mondani, az az, hogy kiderült, hogy az illető rendőr az szintén muzulmán vallású volt. Úgyhogy ez meg csak ilyen, ez meg, hogy is mondjam, ez ilyen helyzet iróniája volt, mert ugye a nyugat, az elnyomó civilizációjú nyugat, és annak az értékrendje ellen tiltakozó különböző szervezetek reakciója volt ez a terrortámadás. És valójában annyira multikulturalizmus van Franciaországban is, hogy a merénylő sem tudhatja, hogy igazából kik ellen kiket támad meg valójában, mert ugye nincs senkinek a homlokára írva, hogy milyen vallású.
Hát azért szerintem a rendőrnél konkrétan például lehetett látni, és pont az, tehát többek között azt mondanám, hogy az egész lövöldözés az két témában csordogál most tovább. Az egyik ugye az, hogy most akkor a szólásszabadságnak vannak a határai, ha vannak, akkor abszolút, ha nem, akkor miért nem. Itt van egy ilyen nagy kárlövendő folyam, ami úgy végigmegy a hírek, hogy bezzeg itt, meg itt, ezt, meg ezt betiltották, most akkor ez hogy is van, akkor van-e szólásszabadság, vagy nincs. Úgyhogy most az egész alapjait újra kell gondolni, hogy meddig terjed a szólásszabadság, mi az, amit lehet, és mi az, amit nem. Mint hogyha senki se foglalkozna azzal, hogy itt egyébként nem a szólásszabadsággal, mint olyannal van baj, hanem azzal, hogy terroristák rohangálhatnak egy fejlett nyugati államban, és lőhetnek halomra mindenkit, akit akarnak. A másik vonzata meg nyilván az, hogy előkerült ismételten a bevándorló kérdés, és az, hogy nyugati világ mit tud kezdeni azokkal az emberekkel, akik odajönnek, teljesen más kultúrával, szokásokkal rendelkeznek, és megpróbálnak integrálódni. Hogyha ez nem sikerül nekik, vagy hogyha ez sikerül nekik, akkor miként tudja ezt az egészet kezelni, és hogy a multikulturalizmusnak van-e jövője?
Igen, erről rengeteg vélemény is fölröppent, és ennek az egyik érdekessége, hogy a Szlovákia dologa, mégpedig az, hogy Szlovákia az egyedüli, azt hiszem az egyedüli európai állam, amelyikben nincs mecset. Még.
Hát mert még bevándorló sincs, tegyük hozzá. Szlovákia az állam, ahol magasan a legkevesebb bevándorló van ország lakosságához képest. És nekem vannak olyan ismerőseim, akik emberi jogi szervezetekben dolgoznak, és kimondottan a bevándorló kérdést kezelik, és azt mondják, hogy a szlovákiai hatóság, tehát nettó, ez Szlovákiában a idegen gyűlölet, de mindenféle fajtája, tehát nem csak a magyarokra, hanem a xenofóbia, az egy államilag hivatalos ideológia. Egész egyszerűen nem is akarják, hogy ezek az emberek itt letelepedjenek, és azt, amikor az első mecsetet meg akarták itt építeni, akkor rendesen petíció született ennek az ügyében, ami még talán vagy mindig tart, vagy tehát valamikor a utóbbi egy-két évben az aktuális volt. Bocsánat, Laci, félbeszakítottak.
Én meg közben elfelejtettem, hogy mit szerettem volna mondani. Szóval nem tudom.
Szóval a multikulturalizmusra visszatérve, pontosabban fölírva a szállat, Szlovákia ugye nem egy multikulturalizmust támogató ország, vagy a Géza ezt összegezte. Ti ezt helyeslitek, vagy nem?
Én azon a nézetem vagyok, hogy bevándorlók mindig voltak is, meg lesznek is. Tehát ugye a bevándorlás az azt jelenti, hogy ha nekem valahol rosszabb, és úgy döntök, hogy egy másik államban esetleg jobb, szeretnék oda elmenni, szeretnék ott valamilyen módon érvényesülni, akkor elmehetek. Aztán valami történik. Jogom van ahhoz, hogy megpróbáljak érvényesülni. És igazából az a legfurcsább az egészben, hogy szerintem hát Szlovákiában, meg akár Magyarországon is pont az ellentétes eset érvényesül, hogy rengetegen úgy gondolják most, hogy külföldön tudnak érvényesülni, saját maguk is bevándorlók. Szerintem mindenkinek van kivándorló rokona, fogalmazunk így, azok a kivándorlók, akik innen kimennek. És nem hinném, hogy emiatt most őket olyan marhára elítélnénk. És abban a pillanatban, hogy Szlovákia meg Magyarország akár gazdaságilag vonzó ország lesz, tehát egy olyan állam lesz, ami tud munkalehetőséget kínálni másoknak, ahol jól élni, ahol jók a fizetések, stb., akkor meg fognak jelenni a bevándorlók. De ebben a pillanatban egész egyszerűen ezek a kritériumok nem érvényesek ránk, és ebből adódóan bevándorló kérdés sincs.
Igen, ám, de van különbség bevándorló és bevándorló között, mégpedig pont a kultúrából adódóan, mivel hogy azok az ismerőseink, akiket említettél, hogy kimennek külföldre, és azok 99%-a nem egy olyan országban keres megélhetési lehetőséget, ami teljesen idegen kultúra számára, tehát nem egy idegen vallás, egy idegen...
Nekem vannak ismerőseim Dubajba, nem is egy.
Én csak mondom, hogy a nagy általánosságban vett kivándorlók, azok olyan országban mennek, ahol a kulturális szellem valamilyen szinten nyugati, és kulturális gyökeret ápolnak, és közös múltra tekintenek vissza. Míg, ha valaki kivándorol, tegyük föl Indiába, mondjuk egy senkit nem ismerek én személy szerint, ott teljesen más a mentalitás, gondolkodás, és ez ebből sokkal kevesebb van. Míg, ugye, Európában pedig tömegesen jönnek azok az emberek, akik teljesen másként nevelkedtek, másfajta nézeteket vallanak a világra és vallásra.
Hát a munkalehetőség is sokkal kevesebb van ezekben a harmadik világbeli országokban, szóval én azt nem értem, hogy ki az, aki arra felé vándorolna. Ugye van az a jó kis vicc a kommunizmus idejéből, amikor elmegy gyógyintézetbe, találkozik két ember, az egyik megkérdi a másiktól, hogy hát te miért vagy itt? Hát mert emigráltam. Tehát azért nem zárnak valaki tiliházban. Na jó, de én keletre emigráltam. Szóval ez szerintem egy teljesen logikus, meg racionális döntés, hogy mindenki nyugatra próbál menni, ahol hát a pénz van, meg a munkalehetőségek. És szerintem a kulturális különbség az általában a legutolsó szempont valakinél, aki egzisztenciát akar magának teremteni, meg jót akar a családjának. Kulturális különbség legfeljebb annyiba változtat a helyzeten, hogy ha túlságosan nagyok, és valaki nem érzi jól magát, akkor előbb-utóbb vagy hazamegy, vagy valamit kezd magával. Na most ugye itt a terrorista tehát a terrorizmus kapcsán, hogy felmerült a bevándorló kérdés, egyetlen dolgot érdemes tudatosítani, hogy azok az emberek, akik rövöldöztek, azok mind Franciaországba születtek. Tehát ők nem is klasszikus bevándorlók voltak. Ők kimondottan a bevándorlóknak a második, meg a harmadik generációja, hogy a szüleik azok, vagy a nagyszüleik bejöttek, ők dolgozni akartak és dolgoztak is, és a Franciaországnak, meg szerintem egy csomó más államnak is van egy olyan problémája, hogy kitermelt magából egy olyan réteget, aminek egyszerűen nem tud jólétet biztosítani, nem tud nekik olyan körülményeket teremteni amiatt, miközben kulturálisan nem is akart őket integrálni soha. És akkor valaki mit kezd ezzel a helyzettel? Azoknak az embereknek, akik Franciaországba lövöldöztek, szerintem mint olyan, most lehet, hogy ez egy kicsit erős kifejezés, de nincs hazájuk. Vagy lehet, hogy van, de több is. Nagyon furcsa a identitásuk, mert ők saját maguk ugye, úgy nevelkedtek fel Franciaországba, hogy soha nem voltak igazából a nemzet részei kulturális, meg semmilyen más értelemben. Szóval erről lehet beszélgetni, hogy ez mennyire káros folyamat, vagy mennyire jó folyamat, de önmagában véve itt se a bevándorlás okozta a problémát, hanem az, hogy a bevándorlókkal nem tudott az ország aztán hosszú távon mit kezdeni. Vándorlásra mindig szükség van, amíg vannak olyan munkák, amiket egész egyszerűen valaki nem képes megcsinálni az országon belül. Ez szerintem egy teljesen logikus gazdasági folyamat.
Igen, ezzel egyetértek, hogy azok a rétegek okozzák legtöbb gondot, akik ugye ebből a második, harmadik generációból származnak. Viszont azt, hogy a gazdasági szempontokat vették figyelembe, itt követték el a legnagyobb hibát Németországban is, Franciaországban is. És úgymond a kényelmüket figyelték, ahelyett, hogy figyelték volna azt is, hogy, ez, hogy a későbbiekben ez milyen hatása van. Másrészt viszont feltételezte szerintem a legtöbb országnak, hogy olyan szinten tud majd együttműködni az egész gazdaság és társadalom, mint ahogy Amerikában, az Egyesült Államokban történik olvasztó tékerként, hogy egyszerűen mindenki a közös jóért dolgozik majd, még a későbbi generációk is.
Igen, de Amerikában ez kicsit másképp működik, mert ott valamennyire ezeknek a kisebbségeknek célja, vagy is valamennyire beolvadás ebben a nagy amerikai társadalomban, még Európában ez pont fordítva. Pedig...
Itt igazából szerintem a nemzetfogalma között van egy kis különbség, tehát az amerikai nemzetnek a koncepciója az tényleg arra épül, hogy ez egy ilyen vegyes felvágott valami. Hogy te minden további nélkül a részévé válhatsz, már csak akkor, hogyha te amerikainak vallod magad. És nincsenek olyan szigorú kulturális meg egyéb korlátai, mint mondjuk Svédországban, vagy Franciaországban, vagy Belgiumban, vagy akár Szlovákiában és Magyarországon, ugye, amit nagyon érzünk, hogy ahhoz, hogy te a nemzet részének vadd magad, és ne nézzenek ki a nemzetből, akkor neked meg kell felelned. Akár a bőrszín, akár a vallás, akár a kulturális szokások tekintetében egy bizonyos standardnak. Amerikában az a helyzet, és Amerika pont azért épül a bevándorlókra, meg azért is fogad rengeteg bevándorlót, az egy másik dolog, hogy ott sem képesek megoldani nagyon sok belvillongást, de nem az amerikai lét ellen irányul ezeknek a konfliktusoknak a éle. De Amerikában tényleg az a furcsa, hogy az amerikai nemzet az egy olvasztó tégely. Az egy olyan fogalom, amit akár már valaki 10 Amerikában töltött év után is büszkén fölvállalhat, senki nem közösíti ki, sőt azt tartják természetesnek, hogy hát persze bevándorló vagy, ide jöttél, szavasz, innentől fogva amerikai vagy, hogyha az akarsz lenni. Az akarsz lenni, minden oké.
Amúgy meg visszatérve kicsit a németekre, van egy ilyen érdekes dolog, hogy volt egy felmérés pár éve a Németországban élő török kisebbséggel kapcsolatban, és hogy szerintetek mi a legnagyobb oka a németek törökök bevándorlásának Németországba?
Erről fogalmam sincs.
Csak tippelítok, a szociális juttatások, biztonság.
Hát, egyre kevesebb az, aki a munka miatt megy oda, és egyre több az, aki oda megy férjhez. Tehát aha. A Törökországba bevándorló, Németországba bevándorló törökök nagy része most azért megy oda, mert nő, és ott megy férjhez, egy Németországban élő török férfihez. Azt hiszem, hogy körülbelül úgy volt, hogy minden negyedik vagy ötödik török megy azért, hogy tényleg ott dolgozzon. Illetve a munka lehetőséget keres, és a többi pedig már egy ott élő családba házasodik be. Ami valamennyire összefügg a munkakereséssel és a jóléttel, de nem ennyire konkrétan. Illetve ugyanígy szerepel Németországba való be, illetve a németek közé való beépülésről, vagy hogy mondjam, hogy a fiatalok között jóval nagyobb arányban vannak már azok fiatal törökök közül, akiknél a német nyelv azban az első helyen, míg az idősebbeknél még ez sokkal inkább fordítva, tehát inkább jobban is beszélnek törökül, és mint németül. Szóval itt is vannak azért változások.
Hát a németországi integrációt ugye egyébként kimondottan mintaként szokták állítani, amennyire én tudom. Tehát Németországon valóban van egy olyan modell, aztán az másik dolog, hogy persze, hogy rengeteg nehézség jár ezzel együtt, meg rengeteg feszültség, hogy valamilyen módon ők tényleg képesek, vagy próbálkoznak beolvasztani ezt a iszonyú mennyiségű vendégmunkást, aki odajött. És Németországban már szerintem az elmúlt 30-40 évben is rengeteg volt a vendégmunkás, csak az változott mindig, hogy honnan érkeznek ezek az emberek. Korábban olaszok voltak rengetegen, és jöttek más helyszínről is. Most pedig Németországban egyrészt ott van ez a török betelepülő közösség, másrészt pedig ott vannak a keleti ország részek, amiket igazából tényleg fel kéne zárkóztatni kicsit a ország nyugati részének a színvonalához, csak nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. És most elfelejtettem, hogy hova akartam mindezzel kiukadni.
Én nem itt folytatnám, hanem esetleg visszatérnék ahhoz a dologhoz, hogy szólásszabadság. és azt, hogy az egyes országok hogyan reagáltak. Most persze ugye a nyugati kultúrát valló országok legtöbbje úgy reagált, hogy a szólásszabadság szent, de rengeteg közel-keleti országban, Afganisztánban, stb. Újra felháborodás hullámot keltett az új nagy mennyiségben kiadott Charlie Hebdo. És épp friss hír volt az, hogy Nigerben keresztény templomokat gyújtogattak ennek kapcsán.
Még sok minden kapcsán gyűjtogatnak keresztény templomokat Afrikában, mondjuk az egy dolog. De az biztos egy érdekes, hogy a szólásszabadság ez miként tett lett más országokra, ahol teljesen máshol vannak a szólásszabadságnak a korlátai. És hogy mennyire abszolút.
De érdekes volt, Ferenc pápa is az mellett tört láncsát, hogy a vallást nem kéne célpontnak használni, mert hogy az szent. Ugye, és minden ország, minden nép vallása szent. Ez kicsit olyan, hogy is mondjam, furcsa volt ez a megjelenítése a tüntetéseket szervező Olaszországban, hogy pont az Vatikáni államfő, úgymond, pedig szintén helytelenítette ezeket a karikatúrákat, és a szólásszabadság ellen annak állt.
Ez konkrétan a Charlie, illetve ugye a franciaországi karikatúrák általában az egy olyan dolog, amit nem is biztos, hogy teljesen megérthetünk, mert ott van ennek egy 150-200 éves történelme, kezdve így még a francia forradalom előttről, és számukra az, hogy ezek a karikatúrek ilyen formában megjelenhetnek, és a szólás, a szabadság és az emberek szabadsága kb. Ugyanezt jelenti. Míg nálunk nem biztos, és nincs meg ez a kapcsolat a kettő között, mi megnézzük, hogy hát ilyet azért nem kéne, és akkor emberek többségében megegyezik, hogy hát bizonyos durva dolgokat azért nem kéne lerajzolni. Ott viszont erre úgy teljesen másképp néznek, mert nem feltétlenül úgy, hogy igen, ezzel most én egyetértek, hanem úgy, hogy igen, ez egy jó dolog, mert ilyen megjelenhet. És amúgy nem biztos, hogy nekem tetszik konkrétan ez a vicc, mert csúnyán van megrajzolva, és amúgy is butaság.
Érdekes dolog volt még az is, hogy se az angol sajtó, se az amerikai sajtó nem hozta le ezeket a karikatúrákat. Holott ugye Amerikát ezt több helyen is ezt felvetették, Amerika szemére vetették, hogy az Egyesült Államok számít a sajtószabadság kánonjának, ahol igazából mindenről lehet írni, de valahogy a vallás mégis tabuként van kezelve, és ezt nem hozzák fel sohasem.
Hát mert egyik újság sem akar a nyakába kapni valamilyen olyan pert, amit esetleg megnyerhet valaki, aki azt állítja, hogy őt megsértette a vallásában a dolog.
Esetleg két terroristát géppuskával.
Esetleg a két terroristát géppuskával, de szerintem ez például ebben az esetben tipikusan a kisebb motiváció. Amit úgy könnyebben beval valaki, aki a szólásszabadságnak abszolút értékét védelmezi, de szerintem nem ez elsődleges indoka az egésznek. Viszont a másik dolog, ami a vallásnak meg a szólásszabadságnak a kapcsolatát illeti, hát szerintem, és nem akarom, hogy ez most nagyon rosszul jön ki, de úgyis úgy fog. Hát önmagában véve az, hogyha egy vallásról valaki, vallástól aki kritizálni próbál, akár szatirikus módon, akár nem szatirikus módon, ez szerintem egy alapvető jognak kéne, hogy legyen. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy az egyes vallások hogy alakultak ki, például én református vagyok, az szintén úgy alakult ki, hogy valaki a 16. században rámutatott a katolikus egyháznak az akkori visszásságaira. És ebből lett aztán egy törés. Rengeteg olyan hát akár a gúnyiratoktól kezdve, akár a tényfeltáró cikkeken át, akár más írásaik születtek meg, születni is fognak a következő évtizedekben, akik mind-mind azzal foglalkoznak, hogy valamilyen valláson belül mi, hogy működik, és mennyire van ez jól, vagy mennyire nincs jól. Saját magunk is igazából a szólásszabadságnak a határait feszegetjük akkor, hogyha elmondjuk, hogy hát, hogy a katolikus egyház bezákkal nem bánt úgy, ahogy kellett volna. Schultinak a karikatúrája ebben a témában teljesen abba a kategóriába tartoznak, hogy hát itt van egy vallási témájú karikatúra, akkor most ezzel mit kezdünk? Ez szabad vagy nem szabad? És abban a pillanatban, hogy elkezdjük méricskélni így, hogy hol van a határ, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, akkor óriási tévúton járunk, mert mindig van valaki, aki azt fogja mondani, hogy hát nekem az érzékenységemre ez a dolog, ez tekintettel van, úgyhogy lehetek szívesebb béké hagyni azt a bizonyos vallást. De ugye ezt levetíthetjük személyekre, ugye ezt levetíthetjük pártokra, intézményekre, országokra. Rettentően vékony égre tévedünk akkor, hogyha megpróbálunk kitűzni valamilyen határokat. Kivéve, hogyha ezek a határok, tehát egyrészt ugye ott van rágalmazás, ami valaki számára jár egy kiszámolázható anyagi veszteséggel, személyes kárral, stb. És hát a másik dolog, amit soha nem szabad hagyni, az, hogy ember életben káresen, és valamilyen módon ezek a dolgok sérüljenek, szerintem.
Igen, és ráadásul az is van, ugye, hogy hamar vallásnál tartunk. Vallás rengeteg fajta van a világon, ha csak tegyük föl, veszük azt, hogy a repülő spagetti szörnynek az egyháza. És most akkor erről ugye simán szerintem megengedhetnek szóval van ország, ahol vallást amúgy elítélnék, de ez egy bejegyzett vallási intézmény, bármilyen alapjára is, bármilyen legyen is az indítatása az egyház megalapításának is, lényegtelen, egy vallásról van szó, és attól függetlenül azt elnézik, szóval, hogy vallás és vallás között is ugye vallási karikatúra és vallási karikatúra megítélés között is van különbség. Attól függően, hogy ez most mennyi ember tartja fontosnak, és mennyi ember milyen régóta létezik. De ha már arról van szó, akkor ezt se szabadna elnézni. És szerintem az pont az, aki azt mondja, hogy már bizony a katolikus vallás egy szót se, az simán elfogadja azt, hogy mondjuk rá egy ilyen jellegű vallást karikaturizálnak.
Számodra hol vannak a szólásszabadság határai, Laci?
Hát számomra elég messze, tényleg vannak bizonyos dolgok, amit szerintem nem szabadna, de nem sok dolgról tudok, amik ezt túllépték. Azt mondom, hogy a szólásszabadságnak egyik része, illetve valahol hozzátartozik az, hogy az, aki bármit leír, az azt vállalja is, és amennyiben ezt nem teszi meg, akkor nem biztos, hogy hagynám, hogy olyan dolgok megjelenhessenek. Most konkrétan a névtelenül megjelent dolgokra gondolok, hogy ez nem ott lenne egyértelmű.
Például ilyen cinicka obludákra?
Micsoda?
Cinicka obludákra gondoltál például?
Az nem, ott az lehet tudni, hogy ki írja. És fel is vállalta a fickó.
Igazad van.
De például most, hogy ezt így előhoztad, eszembe jutott, hogy erről is akartunk beszélni. Kicsit rátérhetnénk ezekre, hogy is működik ez a politikai humor itt nálunk. Akár nálunk, mint Szlovákiában, akár nálunk, mint a felvidéken a magyar. Akár a magyar úgy általában. És rögtön kezdeném is, hogy itt nagyon nem tudok olyan újságról, biztos nem, de weboldalról se, ami tényleg működne is. Felvidéki magyar is lenne. Vicces is lenne, és nem tudom, és valahol azért hiányzik.
Szerintem a trollfosztás úgy néha feszegette azokat a határokat, mármint ilyen értelemben, hogy jó értelemben véve, hogy ott oda fölkerült néhány kimondottan vicces politikai jellegű állásfoglalás.
De politikai... nagy része szerintem ott nem annyira vicces azért.
Van pár jó. Én azt mondanám, hogy van pár jó. De alapjából...
De ha jól láttam, ők is például már két hónapja ülnek, és nem jelent meg semmi. Nem, én csak a Facebookos oldalt szoktam néha meglesni, nem tudom, hogy létezik-e a weboldaluk is. De az is inkább olyannak tűnik, hogy akkor jönnek a... Mikor valamit úgy valamiről úgy kéne írni, akkor megjelenik egy-két kép, de nem ez az áll... Tehát például ez a cinicka oldal, ez állandóan. Állandóan. És a másik dolog, ami miatt én pozitívnak... Miatt pozitív dolognak tartom, az, hogy mármint nem a trollfosztás, hanem ezt a cinicka obludát, amit esetleg lehet, hogy el is mondhatnánk, hogy micsoda azoknak, akik nem ismerik, mert esetleg nem Szlovákiában élnek, vagy nem találkoztak vele. Szóval ezek ilyen rövid egy-két képkockából álló, általában fényképen alapuló képregények, ilyen kockák, valamilyen mondatokat adva ismert személyeknek a szájába. Nagyon erősen megtalálható benne a egyházellenesség, Bár ez így nem is igaz, inkább egyház hülyeségeivel szemben ellenségesek, de ami tetszik, hogy minden irányba szurkodik, és amit még pozitív dolognak találok ilyen dolgokkal kapcsolatban, hogy nem csak politikai karikatúráik vannak, hanem tényleg ilyen szóviccekkel is operálnak néha, mert vannak olyan viccoldalak, amik kimondottan egyik irányba rugdosnak, másik irányba nyalnak, és ezek annyira számomra nem, ezeket úgy nem tudom annyira szeretni. Szóval sokkal, sokkal inkább tetszik az olyan, aki mindenkinek odarúg, aki megérdemli. És a Budát azt ilyesminek találom. Szerintetek?
Én annyira úgy nem követtem az Obludát, és az a helyzet, hogy nekem van egy olyan véleményem, hogy, hogy a magyar humor ez egy fokkal jobb, mint a szlovák számomra. Jobban szeretem. De mondjuk, ami a politikai humort illeti, ott kimondottan arra az érvényes, hogy ha valakinek megvannak a saját nézetei, akkor egész egyszerűen nem képes elfogadni, nem képes pártatlanul nézni az egyes karikatúrákat. Teljesen mindegy, hogy az melyik szereplőről szól. Pontosabban, de hogy mindegy, hát pont az a lényeg, hogy azt a szereplőt, akit ő szeret, azt nagyon nehezen viseli el, hogyha rossz színbe állítják. Még ami szlovák kezdeményezés is tetszik, ami még eszembe jutott, az Naše Slovensko. Esetleg nem tudom, mond-e valamit, az a tolerancia porozumenje, ugye megértésért és toleranciáért, ami viszont egy nagyon beszűkült tematikájú weboldal, és csak és kizárólag Kotlebát, illetve a szélső jobb szlovákokat parodizálja. Van eléggé sok gyenge alkotásuk, de van néhány, ami rettentően jól betalál, és nagyon, nagyon érdekes és vicces tartalmat állít elő.
Igen, aki ezt keresi, az megtalálja Facebookon Naše Slovensko alatt. Arra kell figyelni, hogy ez a másik Naše Slovensko, nem az eredeti Naše Slovensko.
Igen, nagyon tetszett például egy képük, amit valamikor az év elején raktak föl, egy csomó verekedő kopasz bőrfejűt ábrázolt, és itt is a körítés az volt, hogy hát a tagjaink azok a különféle filozófiai kérdésekről folytattak tartalmas eszmecserét, még az egyik tábor az a Hegeli elveket vallotta a ciklikus időről, a másik a lineáris koncepciónak a híve volt. És végül ezt az egész vitát a termofilai csatának a rekonstrukciójával zárták le. Szóval vannak azért gyöngyszemek ebben a képgyűjteményben. Nem mind, de én például Naše Slovensko tartom a politikai humor csúcsának Szlovákiában.
Sultiról mi a véleményetek? Mert ugye ő az egyik legismertebb karikaturista, és nekem még a személy szerint ugye nem véletlenül nagyon annyira népszerű és legismertem, mert sok helyen sokszor betalálnak a karikatúrái, és ő is szerintem pártatlanul igyekszik rajzolni mindenkire, úgy megjelenik benne a politikai elit minden szereplője, mint az egyház, illetve a társadalmi feszültségek is, úgyhogy
amit pozitívat írnak róla, hogy szerintem nagyon jól rajzol, egy alap dolog, hogy nehéz úgy értékelhető karikatúrát rajzolni, hogyha az embernek csak ötlete van és rajzolni nem tud. Tetszenek a karikatúrái is, néha kicsit egyhangú, amit csinál. Ez talán ilyen hátránya.
Mondjuk abból a szempontból azért rettentően nehéz lehet napi egy témát találni. Ugye hát én heti egyel vagyok eléggé komoly problémával, tehát elég komoly probléma abból, hogy heti egy kommentárt írjak. Már most heti hét politikai karikatúrát összehozni az rettentően fárasztó, mert igényes munka lehet. De egyetértek, hogy Sulti szerintem a legjobb színvonalú karikaturista Szlovákiában.
Tényleg ismertek valamilyen magyar karikaturistát itt? Felvidéken?
Nem tudok róla, hogy olyan gazdag hagyományai lennének. Nekem a egyik régi kedves barátom, Gyenes Gábor, ő foglalkozott egy időben azzal, hogy az Új Szóba rajzolgatott karikatúrákat, de ez nem tartott túl sokáig. Nem tudok arról, hogy kitermeltünk volna egy jó karikaturistát.
Sőt, magyarországiak sincsenek olyan különösen ismertek, vagy legalábbis tudtok valakiről?
Én a napirajzot szeretem.
napi rajz jó volt egy darabig, illetve a párkocka volt jó egy időben, ami a régi kreténes rajzolókat gyűjtötte össze. Nektek megvan az a magazin, hogy Kretén?
Persze.
Pártfalm, igen.
Ami szerintem a legjobb dolog volt, ami a 90-es évek Magyarországán működött, és ott volt pár ilyen nagyon emblematikus karikaturista, és hát nem csak ott, de oda is rajzoltak, például Marabu, vagy azt hiszem, hogy Göndöcs, akiknek rettentő jó karikatúrái voltak aztán később is a Párkockán, csak egy idő után ez a kezdeményezés is elhalt. Illetve az a napi rajz, igazából nagyon, nagyon szerettem a napi rajznak a sottyait is. Most szerintem egy kicsit gyengébb lett, hogy a mindennapi politikai eseményekre reflektál. Jobb volt, amíg nem volt ennyire politikus.
Nem azt tetszik, hogy azért ott sem reflektál annyira egyértelműen, hanem inkább úgy lehet elsőre néha lesesik, hogy most ezzel mit akart mondani, és aztán, hogy áhá, és tényleg is jó. De valószínűleg itt is ugyanaz lehet mind a sútival, hogy egyszerűen, ha valakinek naponta kell rajzolni, akkor nem biztos, hogy vannak ötletek, és akkor néha ilyen gyengébbeket is le kell rajzolni, mert egyszerűen, hogyha naponta kell egy rajz, akkor ezzel nincs mit csinálni.
De hát ugye igazából sok anonim karikaturista van, aki szintén ilyen cínicka oldalszerűségben mutat görbetükröt a társadalomnak, akik ilyen különböző mém generátorokon keresztül hoznak épp aktuális tartalmat le. Hát ebből igazából főleg ilyen Tumblr-eken lehet szemezgetni, ahol megfelelő emberek követésével elég sűrűn találkozik az ember aztán ilyen jellegű politikai karikatúrával.
Ez elég véletlenszerű inkább az, hogyha valakinek valami eszébe jut, azt úgy megcsinálja, de
igen,
nincs,
igazából
nincs az állandó megjelenése. Még azért jött eszembe, hogy eléggé olvasott és ismert, viszont egy szűk témával foglalkozó dolgot rollfoci.
Ó, igen. Tudom, igen, hogy... igen. Csak nem politikai karikatúrák, viszont tényleg.
Igen. Az még olyan, hogy úgy állandóan jelennek meg dolgok, és annyira én nem olvasom, mert nem vagyok nagy foci rajongó, de tudom, hogy foci rajongó ismerőseim szeretik, úgyhogy azért szerintem ne hagyjuk ki.
Szóval akkor összegezve esetleg, akkor talán hármunk véleménye nagyjából abból áll, hogy szólásszabadság igenis olyan dolog, amit mindenki, minden demokratikus országban bárkinek joga van a gyakorolni, és nincs olyan karikatúra, vagy pedig olyan téma, vagy cikk, ami ember életben kifejezhetővé tenne bármilyen megnyilvánulást is.
Hát talán igen, de talán a szólásszabadság az pont azt jelenti az én értelmezésembe, és egyáltalán nem ellent akarok beszélni, hogy egyszerűen soha és semmikor nincs szükség hasonló összegzésekre, csak hogyha nagyon nagy baj van. És mindenki elmondhatja, hogyha valami nem tetszik neki azzal kapcsolatban, ami elhangzott.
Meg annyit hozzátennék, hogy ez azért ezekkel a mindenféle karikatúrákkal és hasonló rajzokkal kapcsolatban azért legyen ez egy alapvető követelmény, hogy legyen már vicces. Szóval, hogyha valami tényleg csak arról szól, hogy megsértsük meg a másikat, akkor azt azért ne rakjuk egy kategóriába a humorral.
Hát én aztán végképp nem akarom kritizálni, vagy kategorizálni a humort. Én egyszerűen vannak olyan rajzok, amik tényleg a viccesének a legkisebb határát sem ütik meg, hogy egyébként vannak olyan írások is, amik viccesnek szeretnének tűnni, csak éppen nem azok. Én ezzel kapcsolatban nem tennék valamilyen mércét. Egy normális társadalomban egész egyszerűen nem kéne ezekkel foglalkozni.
Ezt hát az más kérdés. Mondom, hogy ne jelenjenek meg, csak azért nem kéne összemosni a kettőt. Mert sokan itt arra hivatkoznak, hogy lehet egyházzal viccelni, lehet, miért ne lehetne. Lehet-e más dolgokkal viccelni, miért ne lehetne, csak azért.
Hát csak épp az, hogy a viccelődésnek van egy olyan határa, úgymond, ami után jogiségre lehet például terelni egy ügyet. Ugye megvannak arra a megfelelő passzusok, hogy mondjuk, hogyha valaki abszolút sértve érzi magát, és volt egy komolyabb kára az adott dologból, akkor ezért nyerjen valamilyen szinten elégtételt. És szerintem ez pontosan így van jól. nem lövöldözni kell, hanem elmenni a bíróságra, aztán ezzel van lezárult ez a fajta nyomásgyakorlás.
Esetleg egy viccesebb bejegyzésre, egy hasonlóan szatirikus megjegyzéssel reagálni. Ez az, ami nálunk nem szokott előfordulni. De én örülnék neki, hogyha tényleg, hogyha valaki úgy reagálna egy őt érintő karikatúrára, hogy hasonló stílusba visszavágna, mondjuk erre szükség van bizonyos fokú intelligenciára. Hát szerintem azért igen, hogy valamennyire kell, hogy az embernek legyen esze, hogyha viccelni szeretne. És nálunk ez nagyon ritka. Általában a sértődések, meg bunkó megjegyzések jönnek válaszként. Vagy ti találkoztatok tényleg értelmes és szórakoztató, akár vicces párbeszéddel, amilyenből indult?
Hát mondom, ami csak eszembe jutott, az sajnos a 19. századra megy vissza a nyelvújítás kapcsán, úgyhogy ez eddig elég régi példa.
És ez mi volt pontosan? Ezt nem tudom.
Hát a felelet a mondolatra, ugye, amikor is irodalmi jellegű volt a dolog, de
nagyon nem is. És látni az eredményt, hogy mennyire használjuk ezt a két szavat, hogy a feleletet és a mondolatot a mai világban. De igen, szóval én örülnék, hogyha mostanában is ilyen irányba mennének el a viták.
Jó, akkor esetleg rátérhetnénk egy következő témára, mégpedig arra, hogy mennyire van szerintetek jelen egy ember életében a korrupció, a kenőpénz, mennyire tartja a társadalom elfogadottnak, aztán annak jelenését tegyük föl a közlekedésben, csak vegyük azt a rendőrök kapcsán, vagy pedig az egészségügyben, azért, hogy az illető előbbre jusson valamilyen listán, illetve kedvezőbb feltételeket kapjon, mint a többi beteg. Vannak ezek esetleg valami tapasztalataitok, vagy pedig gondolkodtatok már a múltban azon, hogy ennek ügyén valamit kéne lépni, és ti is használtatok ezt az eszközt?
Én kenőpénzt soha senkinek eddig nem adtam, és én se kaptam még, úgyhogy bár ez nem tudom, hogy egyáltalán mennyire, szóval tudom, hogy orvosoknak szokás adni, meg ilyeneknek, én programozó vagyok, és még senki nem jött oda egy borítékkal, hogy de aztán tényleg nagyon jó legyen az a weboldal, vagy ilyesmi. Én se álltam úgy, hogy amennyiben nem kapok borítékben, és ennyi pénz, nem biztos, hogy oda fogok figyelni bizonyos dolgokra. De általában így a ismerőseim közül is legtöbben ellene vannak, ugyanakkor ha tényleg a saját egészségükről van szó, vagy a saját jólétükről, illetve olyan dolgokról, amik pozitív hatással vannak rájuk, akkor azért oda tolják a 10-20-50-100 eurót a megfelelő helyekre. Szóval ez kicsit ilyen két oldalról is megközelíthető dolog, hogy attól, hogy te ellene vagy, még nem biztos, hogy
nem
adsz valakinek pénzt azért, hogy jobban járj, ezzel itt támogatva ezt az egész rendszert. De ahogy mondtam, én nem. És amúgy van olyan orvosismerősem, egyik legismertebb szemsebész itt Pozsonyban, és komoly problémákat okoz neki, hogy egyszerűen néha nagyon nehéz visszautasítani a borítékokat mindenféle összegekkel. És tényleg, mikor a nyugdíjas néni oda megy és nyújtja már borítékot, akkor el kell neki magyarázni, hogy de hát a nyugdíjas néni sokkal jobban el tudja költeni ezt a pénzt, meg minden. És igazán nem kéne adadnia, és néha sokáig tartnék megértik az emberek, hogy akkor is nagyon jól meg lesznek operálva, hogyha nem adják oda azt a pénzt, és tényleg, hogyha saját magukra költik, akkor sokkal jobban járnak.
Nekem van egy orvos ismerősem, aki rengeteg pont ilyen nyugdíjas korosztályú betegeket szolgál ki, lát el, és rengeteg esetben jár ki oltást beadni, stb. Azon túl, hogy megfizetik neki azt a tiszteletdíjat, amiért kijött, mert ugye van valamilyen bizonyos árjegyzék, azon túl mindenféle tojások, tyúkok, libák, mit tudom én, milyen ellenszolgáltatást adnak még, mert ugye hát az orvos, az ugye annak megvan a tekintély, és az nem csak úgy van, hogy most kifizetjük azt az árat, amit az árlistában feltüntetett. És oda jutott a dolog, hogy az illető is várja ezt a dolgot, és igazából nagyon nem is megy aztán vissza, vagy nem szívesen megy oda arra a helyre vissza, ahol nem kapott ilyen juttatást előzőleg.
Igen, ez kicsit hasonló, mint a kutyáknak a képzése, hogy bizonyos dolgokat apró hústafatokkal támogatsz, hogyha megcsinálja, akkor adsz neki, és egy idő után erre úgy rákap. Az valószínű embereknél is így működik, és aztán már nem azt érzi, hogy ott jó, ahol megkapja ezt, hanem azt érzi, hogy ott rossz, ahol nem.
És ugyanúgy megjelenik ez az iskolaügyben is, ugye számtalan ilyen fáma kering arról, hogy bejutni egyes egyetemekre, stb. Csak olyan módon lehetett valakinek, hogy meg voltak szabva szinte ilyen nyílt titokként keringtek azok az információk, hogy mi garantálja azt, hogy az illető bekerüljön ide is ide. És a mai napig ugye ez sajnos jelen van a társadalomban. Most az a kérdés, ugye, hogy egy orvos egyetemre ilyen protekcióval, ilyen módon bekerült ember kése alá befeküdni, az ugye kinek hoz hasznot, illetve azt, hogy ha fizetjük a különböző társadalombiztosításokat, egészségügyi biztosításokat, stb., akkor miért nem van az, hogy mi tudtuk, hogy ezt már kifizettük egyszer valamilyen módon, miért kell azt még éreztetnünk, vagy éreztetni velünk, hogy ez még nincs benne abban az összeg, amit minden hónapban kifizetünk fizetéseken keresztül. Miért van az, hogy az ember félve indul el, tegyük fel egy szülésre, hogy nincs neki olyan orvosa, akivel leszerződött komoly eurókért, komoly pár száz eurókért, és miért nem az van, hogy automatikusan gondolunk, hogy az egészségügy az úgy működik, ahogy kell, és nincs szüksége arra, hogy most azt ne hagyjak meghalni a páramat a valamilyen asztalon, csak azért, mert nem voltam hajlandó kifizetni a plusz 500 eurót.
Hogy olyan dolgokkal nincs problémám, amik nem függnek közvetlenül össze a orvosi kezelés minőségével. Tehát ha például én szeretnék egy konkrét időpontra bemenni az orvoshoz, és azért fizetek hivatalosan számláért előre meghatározott ár szerint, az szerintem azzal nincs olyan gond. Nem tudom mennyiben most kerül, ilyen 7-10 eurókat szoknak kérni, fölhívom, megmondom, hogy mit tudom én, 10:30-re ott vagyok, és akkor ott vagyok, és bevesz. De ha már ez azzal függ össze, hogy engem másképp vizsgál ki, mint valaki mást, akkor olyat már nem szabadna megengedni.
Még tavalyi hír volt, decemberben történt hogy egy kramárai orvost lefüleltek arról azzal, hogy kenőpénzt fogadott el, mégpedig azért, hogy valamilyen beteg előtt kerüljön operációra, mint a többi, és az illető ellen büntető eljárás indult, és igazából nagy-nagy provizorikus perként lett felfogva, és mindenki mutogatott újra, hogy már pedig ez az orvos volt az, aki kenőpénzt fogadott el, és ez borzasztó dolog. Holott mennyien vannak, akik ezt tovább is folytatják, és ugyanúgy közötte voltak azoknak, akik mutogattak erre az orvosra. Illetve azok is mutogattak, akik ugyancsak használják nap mint nap ezt a praktikát.
Ki szoktak orvosnak oda találni borítékot?
Nálam is soha nem fordult elő, de hát igazából még úgyis, hogy mondjam, hál' Istennek nem voltam olyan közegben, ahol ez az egyáltalán szóba jöhetett volna.
És akkor Kristóf született, akkor nem megjegyzések a szülőorvos részéről, hogy...
Nem, sőt, ráadásul nem volt orvosunk se előre leegyezve, senki szerződésben nem állt mellettünk, amikor történt a szülés. Sőt, ráadásul apás szülés volt, azaz bent voltam a szülésnél, és azért ugye van egy fix tarifa, amit el se kértek, úgyhogy ráadásul én teljesen jól jártam ilyen szempontból, és nem volt egy rossz szavam sem, és úgy éreztem, hogy az orvosok, akik ott voltak, mindent megtettek, amit meg lehetett tenni, és kellő odafigyeléssel viseltettek a feleségem felé is, úgyhogy etéren nem volt rossz tapasztalatom, viszont előtte riogattak azzal, hogy ha nem lesz ott az orvosod, akkor bizony ilyen és ilyen gondok történhetnek, stb. De nem adtam ezekre a praktikánkra, úgyhogy végül is nem szerződtettünk senkit sem, mert sok olyan történetet is hallottunk viszont, hogy az illető orvos elfogadta azt a pénzt, és tegyük föl, nem tudott bemenni, vagy pedig épp az anyukának beszúrt egy olyan injekciót, amivel vagy korábban, vagy később indult meg a szülés, csak azért, mert az orvosnak akkor nem felelt meg, és tudta, hogy ő megkapta a pénzt, ezért neki ott kéne lenni a szülésnél, de mivel ez a helyzet számára a helyzet nem úgy hozta, hogy ez kellemes lett volna, ezért különböző módon, ahogy mondtam is, késleltette, vagy előrehozta a szülést.
Szóval úgy megegyezhetünk, hogy igazából rajtunk múlik, hogy neveljük ki az orvosainkat.
Ezt teljes mértékben, igen.
És amúgy orvosokon kívül még hol találkoztak ilyesmivel? Melyik az a munkakör, ahol úgy elvárják, hogy még a standard fizetésen kívül valamennyit kapjanak zsebre?
Hát ugye Kapasban rendőrségű eszembe, ahol ugye is mindig megvolt az a lehetőség, hogyha egy gyorshajtásnál, vagy valamilyen egyéb szabálytalanság miatt elkapnak az embert, akkor esetleg alkudozzon az illető rendőrrel, hogy ma ne akkor legyen az a büntetés, vagy pedig egy általán ne kerüljön jegyzőkönyvbe, stb. Én is használtam ezt a lehetőséget, szóval már alkuttam le úgy összeget büntetésből, hogy a kezdeti 150 euróból végül csak egy 20-ast adtam, és az zsebbe ment. De sok helyen egyszerűen nem volt appelláta, megmondta, ennyi lesz, és kész, ezzel nem volt tovább. Nem volt tovább vita. Egészen jutott még egy másik eset, amikor piros gyorshajtáson kaptak el. Pontosan pirosan mentem át a szemaforon, és kikönyörögtem végül is a jogosítványom elvételét egy 70 eurós bírságra, úgyhogy volt ilyen lehetőség. De jövő évtől már ennek is elejét veszi a rendőrség, mégpedig olyan szinten, hogy rengeteg közlekedési radar és berendezés kerül majd az utakra.
Azért meglepődnék, hogyha azokból bizonyos információk egy bizonyos összegért ne tudnának eltűnni.
Igen, csak akkor az viszont már elég szűkebb kört érint, mert tudod, hogy ki után kell menjél, és tegyük föl, egy kassan elkövetett bírság nem biztos, hogy segít egy léva ismerettséggel rendelkezőnél.
Hát igen, sokkal, sokkal durvább is az a korrupció, amiből te már kimaradsz, és nem tudod. Nem tudod megoldani. Még így erről eszembe jutott, hogy még gimnazista korunkban párszor kalauzzal sikerült megegyezni, úgyhogy olcsóbban utazzunk. Ez már tényleg nagyon rég volt, és azóta ilyesmi helyre nem kellett fanyolodnom. Géza?
Szerintem is egyébként, ami még úgy eléggé kézzelfogható és korrupciót érinti, az egyrészt a kalauz. Nálok különféle büntetések, amiket mondjuk a vonaton, vagy a vonaton váltott jegy, stb. Szóval ezeknek egy elég komoly része szerintem zsebre megy. Pozsonyi tömegközlekedés, MHD revizori büntetések, nagyon nagy része zsebre megy. Meg vagyok róla győződve szintén. De én nekem személy szerint azért is hallgattam egy kicsit, mert magában vélem nem nagyon volt szükségem arra még, hogy tehát vagy egészségügyben, vagy valahol máshol, hogy találkozok ezzel a problematikával. Orvoshoz ritkán járok.
Tényleg próbáltak már megkenni?
Hát persze, hát újságíró vagyok. Hát, amíg újságíró voltam, mind a kettő oldal fizetett. Ez úgy működik, hogy egyik BMW egyik végén van az utcának, ahol lakok, a másik BMW meg a másik. De nem, ez a szakma, ahol szerintem szinte semmi esély nincs.
Mégis mindenki azt látja, hogy hát úgy gondolja, hogy hát, amiket írnak az újságírók, hogy itt brutális pénzek érkeznek minden irányból, hogy ilyen aljas cikkek jelenjenek meg elehazugságokkal, mert magától az ember nem ír ilyet.
Persze, tökéletesen megéri újságírónak lenni, biztosan. Felső 10 000-be tartoznak az újságírók. Na jó, ez például erre jó kis politikai humort lehetne építeni.
Egy gyárat arra, hogy noha nem akarod, hogy megjelenjen rólad egy ilyen szatír, akkor fizess.
Ó, a Monty Pythonnak van egy ilyen elhíresült jelenete, nem tudom, hogy ez mennyire van meg. Van egy show műsoruk, mármint egy televíziós show műsor, arról szól a sketch, amit úgy hívnak, hogy blackmail, tehát hogy zsarolás, és az egész abból áll, hogy valakit elkezdnek követni kamerával, tehát rejtett kamerás felvételt készítettek valakiről, aki mondjuk a szeretőjéhez megy, és akkor a műsorvezető, a bemondó, az pedig élőben így mondja, hogy nos, az, aki felismeri magát, és nem akarja, hogy tovább forogjon a szalag, akkor legyen szíves felhívni ezt a számot. És ebben a pillanatban a tarifa 300 font. Megy tovább, ugye tovább forog 5 perccel, már lehet látni a címet, hogy hova megy, 400 font, és így tovább, és így tovább. És gyakorlatilag az egész műsornak a koncepció ugye arra épül, hogyha valaki le akarja állítani egy idő után, hogy élőben, premier plánban mutassák, hogy miként lép félre, akkor muszáj azt betelefonálnia. Na, ez csak egy ilyen érdekes felfogása annak, hogy milyen elképzelések vannak még arról, hogy hol és miként cserélhetnek gazdát bizonyos pénzösszegek nem teljesen legális úton.
Ahogy még eszembe jutott erről a kalauzokról és az utazásról, hogy szintén mostanában, utóbbi 6-7 évben már nem nagyon utazok buszon, viszont ott is még emlékszek arra, hogy volt ilyen affér, hogy nagyon sokan úgy utaztak, hogy hozzánk le, akár Nagymagyarra, hogy a sofőrnek odaadtak 50 centet, és cserébe nem kaptak másfél eurós jegyet. És aztán, mikor jött a echo, hogy revizorok, akkor gyorsan mindenki futott előre a sofőrhez megvenni a jegyet, hát nehogy aztán lebukjon. De így is működtek a dolgok.
Én a vidéki járatokon ezzel annyira nem találkoztam, aztán lehet, hogy valamilyen szakaszokon ez elterjedt.
Most már nem tudom, hogy ez a kártyás fizetés, hogy mennyire váltotta ezt ki, meg hogy működik, meg mondom, tényleg most már nagyon keveset utazok ezekkel a faluzó buszokkal. Valahogy nem tudom, de ez eléggé aktívan működött jó pár éven keresztül. Akkor le is zárhatjuk, ez volt az örök élet, és legközelebb várunk szeretettel mindenkit. Én Kiás László voltam, búcsúzik.
Balagambor.
És Tokár Géza. Sziasztok.
Sziasztok. Hello.